mai adásunkban egy rendkívül sokoldalú világhírű zenésszel, zeneszerzővel és egyben tanárral beszélgetek, aki folyamatosan tágítja a jazzdobolás és zeneszerzés határait. Karrierje kezdetétől fogva rendkívül keresett zenész, mind Magyarországon, mind pedig az Egyesült Államokban. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, Nárai Erika vagyok, és hát velem szemben Németh Ferenc bólogat, és nem előre-hátra, hanem oldalra. Hát mondd el nekem, légy szíves, hogy miért olyan szörnyű neked azt hallani, ha dicsérnek, és méltatják a te egyébként zavarba ejtően, nem tudok más, mert tényleg elképesztő karrieredet.
Az az igazság, hogy először is köszönöm, hogy itt lehetek.
Mi köszönjük, hogy tényleg ilyen elképesztő, ha látom, hogy honnan jössz, hova mész, és hogy szánsz ránk egy kis időt, úgyhogy...
Örülök tényleg.
Ne te köszönj, majd én megköszönöm.
Tehát... Ugye az történik, hogy mindezek a dolgok, amik történnek és történnek velem, ezek úgy történnek, hogy egyik kicsi dolog jön a másik kicsi után. És akkor...
Sok kicsi sokra megy.
Igen, sok kicsi sokra megy, és akkor az úgy egyre nagyobb lesz, de amikor benne élsz, akkor az... Ja, az ember néha elfelejti, hogy mekkora dolog... elérni ezt vagy azt, mert hogy ugye állandóan dolgozom rajta, tehát nem az van, hogy hú, véletlenül nem csináltam semmit, és akkor egyszer csak valami nagy dolog történt az életben, hanem állandóan dolgozok, és akkor azt úgy az ember úgy hát elvárja, hogy hát szeretném ezt elérni, vagy azt, vagy ezzel szeretnék játszani, vagy azzal, és akkor amikor megtörténik, te már annyit dolgoztál rajta, hogy az olyan természetes, hogy ennek meg kellett történni. És utána meg nem szoktam visszagondolni, hogy jaj, hogy ezzel...
Nem veregeted a válladat?
Nem.
Tudod, van az a mondás, hogy saját magunk dicséretéről sose feledkezzünk meg, mert a végén még elmarad.
Igen.
Tehát azért néha nem baj, hogyha megdicséred magad.
Igen. Azt szoktam csinálni, hogy vasárnaponként így leülök, és akkor átnézem, hogy...
Összegzed a hetet?
Igen. Vezetek egy ilyen könyvecskét.
Ha elfelejtettem volna, hogy honnan akartam indítani ezt a podcastot, akkor bármilyen hihetetlen a pici akcentusod, ami nem amerikai, ne nézz így, nem így értem, hanem megzabálom ezt a zalacsányi, tehát érezni, hogy te egy vidéki fiú vagy, igen.
Igen.
Ez annyira cuki.
Ezt megtartottam itt Pesten is, és aztán Amerikában is megtartottam. Igen.
De ez tök jó egyébként.
Igen, én mondtam, hogy...
Én nagyon bírom, ha valakinek ez így megmarad.
Nem szeretnék így belevegyülni a...
Na, akkor ugorjunk vissza. Tehát Zalacsány, ott születtél, gondolom Zalaegerszegen ott volt.
Nem.
Tényleg?
Keszthelyen.
Keszthelyen.
Igen, aha. Mert hogy Keszthely egy kicsit közelebb
Közelebb van?
Uh-huh. Hát, Keszthely 20, Zalaegerszeg mondjuk 25.
Hát az, figyelj, szülésnél 5 kilométer nagyon sokat számít egyébként.
Nagyon sokat számított, mert anyukám ugye úgy szült.
Sírni kellett.
Apukám a katonaságban volt, az anyukám úgy szült, hogy reggel mondta, hogy hát szerintem meg fog szülni, kiment a busz megállóba, felszállt a buszra,
és bement.
Igen, bement a kórházba, és kezdte erre, és akkor még mondták neki, hogy hát még nincs itt az idő, így jön meg egy kávét, hogy tudom, hogy elment, és akkor visszajött, és akkor megszülettem nagyon hamar. És akkor apukámnak küldött egy táviratot.
Igen.
És megvan a távirat, képzeld, otthon megvan a távirat, hogy megszületett a kisfiunk. Egy ilyesmi, és akkor apukám jött gyorsan, hazaengedték a katonaságból.
Az az információm, hogy ő is zenélt, ő is dobolt.
Igen.
Hol? Főállású zenész volt, vagy hobbi zenész?
Nem, hobbi zenész. Tehát ő soha nem tanult senkitől, saját magát megtanult a dobolni.
Uh-huh.
Az apukámnak a bátyja, ő zongorázott, orgonált, meg harmonikázott, és ő vele kezdett el játszani, és gyakorlatilag abban a zenekarban volt egy gitár, orgona, dob, és akkor lakodalmak, bálok. Viszont azért azt elmondta, hogy annak idején ő mondjuk ilyen hobbi szinten zenélt, de egy lakodalomban, egy hétvégén mondjuk megkerestek annyit, mint egy hónapban egy havi fizetés.
Igen.
Tehát, hogy ő ezt úgy gondolta, hogy ez hobbi, mert szereti csinálni, meg ugye nem ezt tanulta, stb. De ő neki volt egy rendes állása mellette, és aztán ő ezt egészen 8 éves koromig csinálta, és akkor utána már annyira nekiállt bizniszelni, hogy elment abba az irányba, abba hagyta a dobolást, viszont egy pár évvel ezelőtt újra elkezdte, és van neki megint zenekara. Most nem a keresztapámmal, hanem másokkal. és most játszanak bulikat, ilyen bálokat néha.
Óriási. De és az mikor derült ki, hogy a kis Ferike ügyes?
Nyilván nem emlékszem rá, de anyukám mondta, hogy ilyen 2 éves korom körül már úgy elkezdtem otthon ütögetni dolgokat.
Fedő.
Igen, minden, ami, igen, bármi. És akkor látták, hogy akkor valószínű, hogy valamit akarok, és akkor apa megengedte, hogy odaüljek a dobhoz.
Jó, hát hiszen ilyen volt, igen, ott a profi felszerelés is.
Volt neki. Mindig egyébként a szekrényben volt a dob, de elővette, és akkor gyakorolhattam. Sőt, volt, amikor már én is úgy tényleg konkrétan akartam dobolni, akkor meg volt egy helyiség, ahova fel volt állítva a dob, és akkor gyakorolhattam, de 3 éves koromban már, akkor a 3 éves koromból van az első fotó, hogy akkor már a anyukám öccsének a lakodalmába, ott már beülhettem, és csárdást, foxot, ilyesmit tudtam dobolni.
Örülök.
Állítólag.
Jó, hát nyilván miért mondanák, ha nem?
Persze.
És akkor innen egyenes út vezetett mondjuk egy zeneiskolába?
Igen, szóval én ezt mindig tudtam, amióta így emlékszem, hogy én dobos akartam.
Dobos akarsz lenni.
Igen. Ezt mindig mondtam a szüleimnek, sőt, amikor ugye általános iskolába ki kell tölteni ilyen lapot, hogy mit szeretnél csinálni, meg hol, van ilyen kérdőív, hogy kint szeretnél dolgozni, vagy bent. És gyerekkoromban volt egy ilyen. És akkor így mindig úgy gondoltam, hogy hát ha egy fesztivál, akkor kint, kérdezik, hogy irodába, vagy
valahol,
meg, tehát mindenféle ilyen kérdések voltak, és akkor mindig úgy válaszoltam, hogy hát attól függ, hogy hol van a koncert, akkor ott szeretnék. És akkor mondták a szüleim, hogy jó, hát ezt tényleg nagyon komolyan gondolom, akkor zeneiskola, és akkor zeneiskolába beirattak, és a végén, ugye, amikor már tudtam, hogy szeretnék középiskolába is klasszikus zenét, igen, ezzel foglalkozni, klasszikus zenét kellett tanulni, mert ugye más nem volt. Akkor egy nyarat végigjártam úgy, hogy minden nap mentem szolfésre, mert abból ugye le voltam maradni, mert a dobot nagyon szerettem, de szolfésre úgy voltam, hogy nem. És akkor mondták, hogy oké, ha ezt te szeretnéd, akkor nagyon komolyan rá kell feküdni. Egy nyarat végigjártam úgy, hogy privátba, semmi nyaralás, semmi. És akkor utána a 7. és a 8. ugye a 7. és 8. iskolai évemet, az pedig úgy, hogy minden nap volt szolfézsom. Ezt konkrétan utáltam, de azt mondták,
de hogy... De ki szereti, nem?
Igen, senki. Igen, de azt mondták, hogy jó, ha
szükséges.
Szeretnéd dobos lenni? Akkor mondtam, hogy igen, és akkor mondták, hogy akkor minden nap kell járnom. És akkor mondtam, hogy akkor...
Énként oszlassuk el a félreértéseket. Van az a nagyon gonosz mondás, tudod, hogy a zenész legjobb barátja a dobos, hogy lehet, hogy egy civil ember azt gondolja, hogy egy dobosnak minek az a szolfés, azon kívül, hogy persze ismerni kell azt, hogy tátititátá, vagy szinkóba, vagy nem tudom, de hogy a többit nem. De hogy ez mennyire nem így van, hogy nálad is mennyire forszírozták.
Igen, meg hát... Hála Istennek. Középiskolába is, azért Győrbe jártam a klasszikus ütőt tanulni, és nagyon kemény volt, és ott is.
Nektek is volt kötelező zongora egyébként?
Kötelező zongora is volt, igen, tehát azt is 7. koromtól tanultam. Viszont mire ide kerültem Pestre, szóval az annyira kinyitotta a fülemet, hogy itt a főiskolán alig jártam be írtréning, meg ilyesmi.
Nem is tudom, mi
volt. Nem szolfés volt, hanem hallás elmélet.
Vagy tényleg, lehet, hogy nekem se jut eszembe.
Igen, Igen, hallásgyakorlat, nem tudom.
Igen.
Hát az alig kellett bejárnom tényleg csak a vizsgákra, és az mind...
Mondták, hogy te ezen rendben vagy.
Igen. Utána a Berklin is. A Berklin van ilyen hallásgyakorlat, vagy halláselmélet, ugye 1, 2, 3, 4. Amikor oda kerültem, mivel nem beszéltem angolul szinte, az első csoportba kerültem, és akkor van egy ilyen lehetőség, hogy ezt ki lehet tesztelni. És akkor rögtön én elmentem, hogy megpróbálom kitesztelni, és akkor mindjárt 4-es csoportba raktak. Tehát az a legfelső. És akkor utána már ilyen más dolgok voltak. És ez nagyon-nagyon fontos, mert főleg a jazzbe, ezt tudnod kell, hogy hol vagy. Tehát, hogy a formában, ugye ez az A rész, a B rész, hogy a harmónia, hogy érezni azt, hogy melyik a tonika, melyik a domináns, mikor érkezünk meg, igen, mikor zárjuk le ezt az ívet például, akkor a szólista, hogyha játszik, akkor hova érkezik?
Igen.
hogy ezt tudni kell.
Hol zárod le, és hol indítod
igen,
a következőt.
Igen, igen. Mert különben tényleg.
Össze-vissza csörömpölsz.
Igen, mondjuk megtanulod azt, hogy négy ütemenként pum, az jó, igen. De az mondjuk még valahol a popzenébe elmegy, hogy megmondják, hogy a sor végén kell egy valamit bejátszani, de jazzbe ez nem. És itt nagyon-nagyon kell, és a mai napig is azért én vannak ilyen applikációim, ear trainer, meg ilyesmi, amiket használok, hogy még jobban halljam, mert hát a végén arról van szó, hogy leülünk, és négyen együtt zenélünk.
Muszáj, hogy megemlítsem, nem mehetünk el amellett, hogy ezt is olyan szerényen mondtad, ezt a Berkeley-t, mintha azt mondtad volna, hogy a nem tudom én, a kecskeméti Kodály Zoltán általános iskolában a 7. osztályban kaptál egy 5-öst a Pannika nénitől. Tehát, hogy azért a Berkeley-re, tudom én persze, sokan járnak, de azért nem akárkik járnak, ezt szögezzük le, tehát oda bekerülni, nem lehet csak úgy, hogy jöttem, és akkor én szeretnék a Berkeley-re járni. Ez mégiscsak a világ egyik legpatinásabb zeneiskolája.
Így igaz.
Neked mit kellett ahhoz produkálni, hogy fölvegyenek oda? Láthatóan angolul se kellett tudnod jól, nem ez volt az elsődleges szempont, hanem ők csak és kizárólag ezek szerint arra voltak kíváncsiak, hogy te zeneileg hol tartasz.
Igen.
Hol tartottál akkor?
Hát én ugye itthon elvégeztem a Liszt Ferenc zenőzeti
főiskolának
a jazz tanszakát, ahol ugye megismerkedtünk, és elmentem egy felvételire. Párizsban volt egy felvételi, mert ugye a Berkeley csinál ilyen európai turnét, és különböző országban, Párizsban, Rómában, Görögországban, mindenfelé mennek. És elmentem egy ilyen felvételire, és ott gyakorlatilag nagy része a dobolásról szól, tehát az volt, hogy különböző stílusokat kellett játszanom, kellett mondjuk ilyen 8-azás, 4-ezés, ugye 8 ütem kíséret, 8 ütem szóló, akkor kottát kellett olvasni. Ez volt a lényege, de volt egy része, amikor ugyanúgy harmóniákat játszottak, hogy felismerem-e, egy kicsit ilyen halásgyakorlat, uh-huh. hogy egyáltalán mennyire vagyok képbe, mert ugyanúgy, tehát ők nem csak dobosokat keresnek,
zenészeket,
hanem inkább zenészeket. Igen. És gyakorlatilag ennyi, tehát igazából nagyon sokat nem beszélgettünk, mert hogy tényleg szinte alig az angolom az olyan szinten volt, hogy hello, meg ilyesmi, de ezt keresték, hogy kiből lehet, meg kit lehet még formálni. Tehát van egy másik oldala is, hogy nyilván jó zenészeket keresnek, de olyat, aki nyitott, és akit lehet formálni, mert különben felveszel valakit, és hogyha ha ez az ember nem formálható, akkor 4 év múlva is ugyanúgy
kijönni, ahogy bement.
Igen. Úgyhogy ennyi.
És ha már így szóhoztad az angolodat, mennyi idő kellett egyébként, hogy használható angol nyelvtudásra tegyél szert?
Több, mint amit gondoltam, mert amikor oda kerültem Berkeley-re, a Berkeley-n minden külföldinek kötelező járni angol órára. Úgyhogy azért ez gyorsan megy, így az első szemeszter végére azért már úgy szépen tudsz beszélni, ami fontos, meg hát én azt csináltam, hogy vágtam ki ilyen kis pici lapokat, amire ráírtam az egyik oldalra angolul, másik oldalra magyarul, és akkor ezt hordoztam magammal, és akkor memorizáltam ezeket, volt valami 500 ilyen kártyám, amit én kézzel megírogattam magamnak, és akkor így tanulgattam, memorizáltam a szavakat. Meg hát abban a közegben vagy, és akkor minden nap reggeltől estig ott beszélgetsz angolul az emberekkel, és akkor azért elég gyorsan. Tehát így az első szemeszter végére azért már, és tudtam beszélni, csak azért mondom, hogy több idő volt, mint amit gondoltam, mert emlékszem, hogy egy ilyen beszélgetés sem volt a gyakorló terem előtt valakivel, és akkor kérdezte, hogy hova valósi vagyok, és hát a szerény angol tudásom, ugye, azt vettem ki a beszélgetésből, hogy ő már azt hitte, hogy amerikai vagyok, és aztán egy nem több pár hónap, vagy egy fél év múlva, amikor így kezdtem rájönni, hogy még mennyi mindent nem tudok angolul, akkor így leesett, hogy nem, de hogy az annyira jól esett, hogy emlékszem, mondtam azt, hogy kérdezem, beszélgettem valakivel, és akkor ő már azt hitte, hogy én amerikai vagyok. És biztos, hogy nem, mert hát azért a mai napig is akcentus vagy, stb. Azt rögtön akárkivel beszélek, azt kiveszik, hogy nem. Tehát el tudod képzelni 3 hónap után, biztos, hogy nem arra gondol. De én azt gondoltam.
Nem baj ez. Tudod, az ember minél kevesebbet tud, annál maga biztosabb, és minél többet annál kevésbé. Mert hát hiszen már akkor tudjuk, hogy mit nem tudunk.
Igen, ez egy nagyon nagy igazság. Én egy nagy részét a sikeremnek annak köszönhetem, hogy annyira, hogy mondjam, ilyen szinten tudatlan voltam, hogy mégis mekkora az a tudás, amit el kell érned. Azt mondtam, hogy hát, ezt én megtudom, ez nagyon könnyű. És akkor így nekem ez nagyon sokat segített abban, hogy elértem.
Nem volt kilátástalan az elején a helyzet.
Igen, igen.
Tehát ha most, látod a végét.
Igen, mert most én látom, hogy hány éve a mai napig gyakorlok, tanulok, stb. És hogy mi az a tudás, amit összeszedtem, de hogy még Jézusom, mennyi minden van előttem. És ha ezt mondjuk 20 éves koromban láttam volna, akkor az egy kicsit ilyen nehéz lett volna. De nem látom, és azt gondoltam, hogy oké, jazz.
Ez a fiatalság bája.
Igen, hát ezt meg tudom csinálni. Okay.
Tudom, életem nem első, de mondjuk második zenekarában ugyanez volt, hogy gyere és jazz kell énekelni. És mondtam, jó.
Persze.
Hát most mire különbözik az a nem tudom én mitől, akkor jazz énekelek.
Persze, a triolás.
Igen.
Kész, hát triolás.
Ma már, igen.
Igen.
De akkor az ember valószínűleg tényleg a fiatalságnak van egy ilyen bája és egy ereje, hogy valahogy azt gondoljuk, hogy miénk a világ, és ezt nagyon hamar magunkévá tudjuk tenni.
Igen, igen. És nyilván ezt azért, amikor erre így rájöttem, akkor az megmaradt, hogy az embernek, szóval nagyon sokat segít, hogyha a gondolat az, hogy ezt meg tudom csinálni. Tehát ha eleve így gondolkozol, akkor 99%-ban megfogod. Ha úgy gondolkozol, hogy ez nagyon nehéz, akkor nagyon nehéz lesz.
Ez így van.
Nagyon nehéz lesz.
És egyébként, amikor kimentél Amerikába, akkor magányosan érezted magad odakint? Vagy annyira lekötött az iskolai feladat, meg az ottani, például a nyelvtanulás, meg hát az, hogy be kell illeszkedni a többiek közé, hogy ezzel nem volt időt foglalkozni?
Is. Uh-huh. Szóval egyrészt én... Amikor oda kerültem a Berkeley-re, eleve az első héten láttam Elvin Jones, Max Roach, Roy Haynes, Louis Belzon, Peter Erskine, Terlin Carrington és Steve Smith játszottak. A Berkeley volt egy ilyen fesztivál, ilyen stb. Ezen kívül nagyon sok, aki a mai élen járó dobosok, Kendrick Scott, vagy D'Anthony Parks, vagy Charles Hayes, akik ott voltak, őket mind láttam, és fogtam, és én bezártam magam gyakorlatilag a gyakorló terembe, és én voltam minden nap az utolsó. Délután 2-kor nekiálltam gyakorolni, és általában éjjel 2-kor zárt az iskola, akkor jött a gondolok, hogy menjek haza, mondtam, hogy jó, összepakolok, akkor 2:30-kor visszajött, hogy most már tényleg pakoljak össze, és akkor 3 óra körül mentem haza. Tehát egyik oldalról tényleg nagyon belevetettem magam, és mindent, amit lehet. A másik oldalról meg azért nehéz volt a család nélkül. Szóval én nagyon szeretem, meg nálunk a család tényleg nagyon összetartó, és hiába 14 éves koromban elkerültem otthonról Győrbe, utána ide Pestre, de azért majdnem minden héten hazamentem, mondjuk Pestről már csak 2 hetente, de azért nagyon, tényleg nagyon sűrűn otthon voltam. És ez a távolság, hogy tudod, hogy nem tudsz hazamenni, szóval azért...
Megviselt.
Igen. Nem volt egy egyszerű dolog. Viszont ugye mindig ott volt magam előtt az, hogy nem mehetek vissza. Hát most a család, oké, de nekem ez a jövőm, ezt kell csinálnom. És akkor emlékszem, hogy decemberben, karácsony előtt apukám ment ki Torontóba, és akkor mondta, hogy találkozzunk Torontóba. És akkor leszálltam a repülőről, és akkor kimentem, ott várt, és akkor megláttam, és akkor... Ja, az egy nehéz pillanat volt. De mindig előttem volt az, hogy
okay, mit akarsz elérni?
Muszáj ezt csinálnom. De én megértem azt, hogy nagyon sokan, akik elmennek itt arról, visszajönnek, és közel akarnak lenni a családhoz, a szeretékhez.
Egyébként képzeld, hogy olvastam egy tanulmányt, és aztán vagy városi legenda, vagy igaz, csináltak egy felmérést arról, hogy pont a Berkeley kapcsán, hogy mitől lesz valakiből onnan óriási világsztár, mondjuk egy szólista, és miért nagy-nagy idézőjelbe téve csak mondjuk az első hegedűse valamelyik óriási zenekarnak, vagy egy hegedűs a zenekarban, hiszen mondjuk mind a hárman fantasztikus tehetségként indultak, és mi az, ami... És kezdve arra jutottak, hogy 10 000 munkaóra a különbség.
Igen.
Tehát, hogy ennyi, hogy sajnos nem tudjuk kikerülni azt, hogyha valahova el akarunk jutni, hogy muszáj beletenni embertelen melót.
Igen. A Malcolm Gladwellnek van egy könyve, a Tipping Point, és ő is beszél erről, hogy a 10 000 óra, és különböző példákat, például a Beatles.
Akkor lehet, hogy innen van egyébként a...
Az is lehet, de biztos, hogy nem ő az egyetlen.
Igen, aki erre jutott.
Igen. Én is olvastam. Lehet. De biztos, hogy van benne. Azért én úgy gondolom, hogy a zene egy kicsit olyan, mint a különböző... Mint egy kutató munka, gyakorlatilag. És az ember akkor fog felfedezni valamit, hogyha keres.
És csinálja.
Csinálja, és akkor egyszer csak puff, rájön, hogy aha. És mindig ugye Edison szokták emlegetni, hogy Edison, mikor már több mint ezerszer megpróbálta a körtét, a lámpa körtét ugye feltalálni, és akkor még mindig nem sikerült, és akkor megkérdezték tőle, hogy ez nem elég bizonyíték, hogy ezt nem lehet, és akkor mondta, hogy nem, hanem ő már 1000 lépéssel közelebb van hozzá. Tehát most majd nincs nagyon sok...
Lehet, hogy már csak egy lépés van.
Igen, hogy egy nagy része a zenének az, hogy rájössz, hogy ez nem jó, és akkor bum, ez működik. Tehát, hogy én a mai napig, amikor leülök gyakorolni, akkor ez egy ilyen kutató munka nekem, hogy leülök, és elkezdek gyakorolni, ez nem működik, oké, puf, ez nem jól szól, ez nem, és akkor csak azt tartom meg, ami nekem jól szól.
2003 óta vagy tagja a Gilfema triónak, és hát ugye a Berkeley óta játszotok együtt.
Így igaz.
Ott alakult ez a zenekar ezek szerint.
Ott találkoztunk, de a zenekar alakulása az úgy történt, hogy 2001-ben Lionel Luecke, Massimo Biolcati és én bekerültünk a Thelonious Monk Institute nevű, ami most Herbie Hancock Institute-ba, és volt egy Európában, ez a Jazz Holyard nevű verseny, a zenekaroknak a versenye, amiről én hallottam. Egyébként Sumo barátom mondta, hogy van egy ilyen verseny, és gondoltam, hogy be kéne nevezni, és megkérdeztem a Lionelt és a Massimót, hogy ők benne lennének ebben, hogy mi ide benevezünk. És mondták, hogy persze, és én beneveztem magunkat, és kellett egy név. És beszéltünk, hogy hát mi legyen a neve akkor a triónak, mert én nem akartam, hogy az én nevem legyen, valamit találjunk ki, meg ugye nem csak az enyémet, tehát mindenkinek a számait játszottuk, és akkor legyen a nevünk Gil, az a Lionelnek a középső neve, ugye Lionel Gil Luecke, és akkor azt mondta, hogy akkor legyen az Gil, az Ferenc, vagy ugye Ferenc, a ma az pedig a Massimo, és elmentünk erre a versenyre, és gyakorlatilag így alakult a Gilfema nevű zenekar, és hát igazából 2001 óta dolgozunk számokon, a koncepción, stb. Csak 2003-ban mentünk át New Yorkba, és akkor vettük föl az első lemezt.
Mesélnél még, ha már van egy triód, de ami engem teljesen, tehát nem jutottam itt szóhoz, ez teljesen új információ. Igen. Dreamers Collective Records, amit te alapítottál. Igen. Miért volt neked fontos, hogy alapíts egy céget?
Nekem ez azért volt fontos, mert egyrészt, amikor ugye elkezdtem már profi szinten lemezeket felvenni, láttam azt, hogy működik, hogy jön egy producer, beül a stúdióba, mondja, hogy ez jó, ez nem jó, beleszól a zenébe, közben ő neki, ő lehet, hogy nem is egy zenész, hanem akárki, és ott mindenféle dolgot magyaráz. És én azt gondoltam, hogy ezen kívül voltak olyan ismerősök, mint például a Billy Childs, akinek a triójában játszottam, hogy felvette egy lemezt, és akkor 5 év múlva azt mondta a lemeztársaság, hogy hát most már nem fogunk ebből a lemezből nyomtatni, és akkor nincs esélyed, és nincs elvogy. És akkor ő neki vissza kellett venni a mastert, ugye? Mert az nem az ő volt.
Igen, hogy
nyomtathasson, és akkor ilyen nem akarok túlzni, mint egy 100 000 dollár kellett neki azért fizetni, hogy ő ezt
kivásárolja.
Igen. És amikor én abban a helyzetbe kerültem, hogy elkezdtem gondolkodni a saját zenekar, saját, akkor én azt mondtam, hogy én szeretném kontrollálni, hogy milyen zenét veszek föl, kikkel veszem föl, hogyan vesszük föl. 2, én meg szeretném tartani a mastert. Tehát igazából ez az ötlet onnét jött, hogy én szerettem volna kontrollálni az egész helyzetet, és hogyha ez az enyém, akkor tudom azt mondani, ha valaki egy licenszet akar, akkor azt 1 évre, 2 évre, 5 évre át tudom adni, de minden az enyém, és én mondom meg, hogy mit, hogy...
Amúgy is kontrollmániás vagy minden, mert egyébként szereted a kezedben tartani a... Ugye,
szeretem.
Az nincs ezzel semmi, én is ilyen vagyok, úgyhogy...
Ja, igen, mert...
Nem olyan nagy baj ez.
Nem olyan nagy baj, csak úgy gondolom, hogy amit megtapasztaltam meg, amit kitaláltam, hogy az jó. Tehát nyilván ezért otthon is mindig elmondom, hogyha valamit csinálok, akkor elmondom a feleségemnek, hogy miért így csinálom. Tehát, hogy tudja, hogy kontrollálom a dolgokat, de elmondom, hogy miért. És akkor ebből nincs konfliktus, mert így érthető. De egyébként igen, szóval a turném nagy részeit én szervezem, pontosan ezért, mert tudom, hogy senki...
Nem csinálja olyan jól, mint te.
Igen. Meg akkor én tudom, hogy ha én csinálom, akkor az úgy lesz, ahogy én szeretném.
És akkor ennél a cégnél jelent meg 2012-ben a Triumph című album?
Igen. Először ugye 2007-ben, 2006-ban jelent meg az első lemez, a Night Songs, és 2012-ben a Triumph nevű album. Igen.
Hát erről az albumról a Joy című dal nóta jöjjön. 2013-as a felvétel, méghozzá december 18-ai. A te kvártetted Gregory Tardy, Kenny Warren, Lionel Loeke. Úgyhogy most ebben hallgassunk egy picit bele.
Jó. Egyébként, ha már itt beleszólhatok, a Greg, egy kubai zongorista, Elio Villafranca nevű zongoristának a zenekarából találkoztam 2007-2008 körül, és rögtön volt egy ilyen kapcsolat. A legtöbb zenésszel, akivel mondjuk 10-20-30 éve együtt játszom, ővelük mindig volt az elejétől egy ilyen valami furcsa érzés, egy ilyen
tudod, hogy ő a te embered.
Igen. És aztán én, amikor a Szabó Danival felvettünk egy lemezt, és a Chris Potter volt a lemezen, és a Chris nem tudott eljönni, akkor én ajánlottam, hogy
legyen
a Greget. Igen, meg hát azért nagyon sok zenekarba egymást ajánlgatjuk, úgyhogy nagyon jó kapcsolat, meg mai napig is állandóan csetelünk. Tehát tényleg ezekkel az emberek, a Kennyvel, Lionel, a Greg, szinte nincs...
Napi kapcsolatban.
Igen. Nincs olyan hét vagy hónap, hogy ne üzenjünk egymásnak, ha játszunk, ha nem. Tehát a Greggel is most a Covid óta nem játszottunk, ettől függetlenül, hogy van a család, FaceTime-ozunk, gyerekek, stb. Szóval...
Te most már New York-i srác vagy egyébként?
Hát 2003 óta, igen.
Tehát úgy érzem? Tehát
Igen, én mindig is. Aha. Nekem ezért nagyon fontos volt az, hogy megkapjam az amerikai állampolgárságot is, mert én mindig is... Amiatt, mert a felnőtt éveim nagy részét, 20-as éveimet, 30-as éveim, 40-es éveimet...
Ott
töltöttem, igen. És akkor nekem ez egy olyan... Meg hát New York azért, az New York.
Igen.
Ott nagyon nagy szabadság, és szeretem azt az életet, meg bemész a Metropolitan múzeumba, meg a Carnegie Hallba, meg mit tudom, és olyan zenészeket, vagy a Blue Note-ba, és akkor Herbie Hancock játszik például a duó, vagy tényleg annyira inspiráló, és bennem mindig volt egy olyan, hogy én nem akarok úgy soha visszamenni mondjuk Amerikába, ha már egyszer itt tanultam, meg itt dolgoztam, hogy akkor megkérdezik, hogy és meddig marad, ször? Tehát, nem, én itthon vagyok, én hazajöttem. Azt szeretem, hogy amikor megérkezek például a reptérre, akkor azt mondják, hogy welcome back, vagy welcome home, tudod? Tehát, hogy üdvözöljük itthon, nem pedig az, hogy...
Ez hány évet betelt, míg megkaptad egyébként?
Ez egy kicsit kacifántos volt. Először 2006-ban jelentkeztem a zöld kártyáért. És bekértek még anyagot, több dolgot, hogy még nem csak zenészektől, mert ugye ahhoz, hogy egy zöld kártyát kapjál, kellenek ajánlások, nagyon sok minden, van egy ilyen portfólium, ami egyébként megvan mai napig, ott van 1300 oldalas, ami mondjuk ez 11-12 évvel ezelőtt volt, amit leadtam. De hogy bekértek még, hogy ha lehetne még menedzserektől is, meg stb. 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 És akkor ez így egy kicsit húzódott, halasztódott. És akkor egy év eltelt, és akkor mondta az ügyvédem, hogy menjünk vissza, még csinál egy, mert nagyon nehéz volt amíg megy ez a process itt, hogy kapj egy zöld kártyát, addig kapsz egy ilyen, konkrétan egy ilyen fehér lapot, amit úgy hívnak, hogy advance parole, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezzel a fehér lappal te utazhatsz. Viszont minden alkalommal, amikor bejössz az országba, akkor félrehívnak, elvisznek egy irodába, ahol átnéznek mindent, hogy te mit csinálsz, hogy csinálsz, stb. És ez egy extra 45 perc, egy óra várás ott a reptéren. És hát azért mondjuk én egy évben 220-230 napot utazok, ami azt jelenti, hogy majdnem minden héten, minden két hétben elmentem otthonról, visszajöttem, úgyhogy ez egy nagyon nehéz volt, hogy ott órákat várakoztam a reptéren, a többiek már elmentek haza, külön taxival kellett menni, szóval tényleg. Úgyhogy mondta az ügyvédem, oké, akkor csinálunk még egy vízumot, ez az artist víz, ezt úgy hívják, az még 3 évre szólt, és akkor az volt 2010-ig, és akkor utána jelentkeztem a zöld kártyáért megint, és 2014-ben kaptam meg a zöld kártyámat, és akkor kellett, ott kell 5 év, amíg neked ezt ki kell várni, hogy megkapd az állampolgárságot. És akkor 2019-ben jelentkeztem, és 2020-ban kaptam meg az állampolgárságot.
A feleséget hogy viseli ezt az irgalmatlan tempót, amit diktálsz, mondjuk 220 napot? Például nem vagy otthon.
Az elején nagyon élvezte ő is, meg én is, mert azt csináltuk, hogy különböző helyszíneken találkoztunk. Tehát bejártuk egész Európát. Tényleg Franciaország, Németország, Anglia, Lengyelország, ugye most is ott voltam. Jött mindenhova én is, meg Amerikába is. Akkor Phoenixbe volt, 3 hónapig akkor én is ott voltam, akkor onnét mentem turnézni. Szóval tényleg nagyon, nagyon izgalmas volt. És Covid történt. És gyakorlatilag Covid alatt én is rájöttem arra, hogy hát nekem nem is kell annyit zenélnem. Szóval az elején ez egy kicsit ilyen, most nincsenek koncertjeim, egy kicsit így megijedtem, ugyanakkor meg is nyugodtam, hogy na jó, akkor most egy kicsit tudok pihenni, és tényleg tudok azzal foglalkozni, ami nagyon fontos. Mert előtte tényleg az volt, hogy egyik turnéről a másikra készültem. Covid alatt rájöttem, hogy hoppá, min is kell dolgoznom önmagam, tehát mire van nekem szükségem, nem egy következő zenekarnak egy következő, stb. És azóta így egy kicsit, hogy mondjam, visszavettem ebből a tempóból, és olyan koncerteket vállalok el, ami tényleg szeretnék csinálni, ami fontos, érzelmileg is. Tehát tudod, ugye az ember nagyon sokféle zenét játszik. Ha olyan zenéről van szó, amit úgy érzem, hogy érzelmileg nem tudok kapcsolódni hozzá, akkor nem.
Már
inkább nem vállalom el. Vagy olyan zenész. Például nagyon fontos, hogy milyen emberrel dolgozol együtt. Tehát,
egyre fontosabb, nem? Ahogy öregszik az ember.
Igen. És akkor volt olyan zenekar, amit mondtam, hogy jó, most már többet nem. Tehát nem azt mondtam, hogy ezért vagy azért, csak mondtam, hogy most már többet nem. Tudom ezt csinálni, ez egyik. A másik pedig az, hogy 2015 óta elkezdtem ráállni arra, hogy saját zenekarom. És akkor a saját zenekarom az lett a fő állásom, hogy úgy mondjam, 80% a koncerteknek. Ott viszont megvan nekem az, hogy van a tavaszi turné, a nyári, az őszi, egy-két hét, és akkor ez tényleg úgy kielégít, meg még közben azért van elég koncertem, szóval nem unatkozom egyáltalán, de egy kicsit azért visszavettem ebből a rohanásból, mert tényleg több mint 10 év azzal telt el, hogy volt egy apartmanom New Yorkban, és soha nem voltam otthon. És azért tudom, tehát konkrétan ez a 220-230 nap, mert ezt mindig a vízumhoz is, meg a zöld kártyához is, ezt mindig megkérdezték, hogy például mikor, hol voltam. És ezt
neked ezt pontosan tudnod kell.
Igen, vezettem egy ilyen, van a telefonomon, most is megvan egy notesz, hogy december 15-től 18-ig melyik város, melyik ország, mikor értem vissza Amerikába, mikor, tehát tudom, hogy hány napot. Ez egyik, a másik meg egyébként az adóbevallásom miatt is jó, mert hogyha Európában vagyok, akkor le lehet vonni a napok alapján le lehet vonni költségeket, ugye, a étel, ital, stb. Úgyhogy
feltételezem, hogy ezen a 220 napon, amit mondjuk egy évben muzsikáltál, vagy lehet, hogy még többet is, hogy akkor nagyon sokféle stílusba belekóstoltál.
Igen.
Ez azt jelenti, hogy akár hívtak olyan produkciókba is, ahol mondjuk popzenét kellett dobolnod, vagy ennyire azért nem léptél ki a komfortzónát?
Nem, azért mindig itt a jazz
körül.
Igen, a jazz körül.
Világzene.
Igen, világzene. Igen, kicsit ez, kicsit az. Latin. Kubai, argentin, brazil. Tehát egy kicsit ez az amaz. Meg hát igazából ezt tudják, hogy tudok ilyen típusú zenét is játszani, vagy hát nekem ez kényelmes, páratlan ritmusok, tehát mind ilyen. De azért a jazz a közös nyelv mindenhol, szóval volt olyan felvétel, ahol konkrétan groove-ot kellett játszanom, vagy ilyen popposabb dolgot, tehát nyilván bele kóstolok én is mindenféle dolgokba, de...
Én azért nem utasítottad volna vissza, amit a Michael Jackson Billie Jean-jét, hogy nem, föl kell dobolni.
Nem, ezt nem. Mondtam is a Michaelnek, hogy miért nem hív, de hát mondta, hogy azért, mert fehér vagyok. Mondom, hogy de ez...
2020-ban, ha már itt a latin zenét itt megemlítetted, Grammy-díjat kaptál.
Igen.
Ez úgy mondod, mint hogyha még egyszer mondtam, tehát a kecskeméti Kodály Zoltán általános iskola 7. osztályban Panika nénitől kaptál volna egy oklevelet. Tehát, hogy...
Igen.
De hát ez csodálatos.
Igen, csodálatos. Akkor elmondom, hogy történt.
Tehát, na tessék.
Hogy Emilio Szójával nagyon régóta, 15 éve együtt játszom. Azt hiszem, hogy 2007-2008-ban találkoztunk, és azóta játszottunk együtt, stb. És Emilio már az előző zenekarával valamikor 2015 környékén volt jelölve Grammy-re. És nagyon jó zenét ír, nyilván, meg tényleg az a típusú zene, ami érthető a közönség számára, ugyanakkor nagyon nagy kihívás a zenészeknek is, mert nagyon érdekes ritmusok, meg ő nagyon pontosan szereti, hogy mit, például a lemezre, amikor felkészültem, akkor átküldött nagyon sok argentin ritmusokat, candombe, olyanokat, amiről nem is, ugye a tangóról hallottunk, az ember nem is tudja, de ilyen igazi ilyen folk ritmusok, és akkor ezeket nekem mind meg kellett tanulnom, és azt beleépíteni abba a zenébe, úgyhogy autentikus legyen, stb. Stb. De a lényeg, hogy volt egy nagyon nagy felkészültség, de mi már úgy készültünk fel erre a lemezre, hogy na, ezzel egy Grammy-t fogunk nyerni.
Tényleg? Szóval
igen. Tehát ez a mostani lemez, például az egy Csikória tributában, ami ugye most Grammy-re van jelölve, úgy szintén. Tehát ebben az évben most 3 Grammy-re voltunk jelölve. 2 Latin Grammy, és 1 sima Grammy. Ezzel a projekttel, és tehát, hogy mi ezt úgy vettük fel, ezt a lemezt, hogy ugye mindannyian, fú, nagyon jó zene, hogy fú, ezzel most meg kell nyerni a Grammy-t, igen. És akkor, amikor megnyertük, tényleg nagy öröm abban a pillanatban, de hogy úgy érzed, hogy ja, hát ezt vártuk. Szóval, hogy igen, ez egy érdekes dolog, hogy tényleg nagyon nagy dolog. Tudod, de
amikor meg ott vagy, akkor meg azt érzed, hogy ez valamiből következik, és mondtad az elején, sok-sok pici lépés, és egyszer csak ott vagy, és ennek ott kell lenni, mert te ezt így.
Igen, ez az egyik. A másik meg egy olyan közegben vagy, hogy az összes barátod, ismerősöd Grammy-ket kapnak általában. Tehát, igen. És akkor
ez neked ez tök természetes.
Igen, értem, hogy hát ők kapják, persze. Akkor én miért nem?
Igen, messziről, Budapestről nekem ez annyira nem természetes, én el vagyok tőle ragadtatva.
Én is,
értem.
Egy nagyon nagy...
Már csak ilyen természetesen tudnék én is beszélni erről a dolgról. De egyébként akkor jön egy újabb zenei bejátszó, 2014-es a felvétel. László Attila, Russell Ferrante, Jimmy Heslip, és természetesen Német Ferenc.
Igen.
Bridges of Souls című lemezről a Dance.
Ez is egy például egy ilyen álom, ami megvalósult, mert Yellow Jackets, ugye Jimmy Heslip és Russell Ferrante, mind a ketten a Yellow Jackets nevű zenekarból jöttek, vagy hogy mondjam, és én amikor ide kerültem Pestre, 19 éves koromban bekerültem az Inline nevű zenekarba.
Igen.
Vosvári Pali,
igen.
Csepregi Gyuszinak.
És hát emlékszem, iszonyatos nagy Yellow Jackets fanok voltak.
Így tehát igaz.
Meg voltak érte veszve.
Így igaz. És én akkor kezdtem el Yellow Jacketset hallgatni, és emlékszem, elmentünk. Azt hiszem, hogy azt hiszem Bécsben volt egy koncertjük, ahova elmentünk így zenekarostól, és elájultam akkor ott, ahogy ők zenéltek is. És akkor, de megformálod bennem egy ilyen, hogy fú, én szeretnék egy nap velük játszani. És a Paliék csináltak 98-ban meghívták a Russellt, Alex Acuñát zenélni, És akkor ott eltöltöttünk pár napot együtt Russell-al. E-mailt cseréltünk, és akkor onnantól kezdve mi tartottuk a kapcsolatot, akkor kikerültem a Berkeley-re, ott találkoztunk, Bostonban játszottak a Yellow Jackets-el, sokszor láttam őket, és mindig beszéltük, hogy
egyszer majd
igen, kellene együtt játszani, sőt, volt egy alkalom, még meg is vannak a kották, Russell elküldte a kottákat, egy buli, lett volna egy buli, amire megkért, hogy elvállalom-e, de aztán valamiért nem valósult meg, igen, de megvannak a kották, emlékszem, amikor megérkeztek otthon, egy nagy borítékban Yellow Jackets kották, és nagyon nagy öröm volt. Aztán nem jött össze, de lényeg, hogy Attilával beszélgettünk, hogy kellene valamit együtt csinálni, ezt nagyon régóta ismerjük egymást, imádom Attilának a játékát, imádom Attilát, a számait, mindent, hogy valamit csináljunk együtt, és gondolkodtunk, beszélgettünk, hogy kik, és mondtam, hogy hát én ugye a Russell-t akkor azért már elég jól ismertem, meg ő a Russell tanított is minket a Monk Institute-ba, tehát még szorosabb lett a kapcsolatunk, közben a Jimmy-vel is találkoztam, tehát így. És akkor arra jutottunk, hogy akkor csinálunk egy lemezt a Jimmy-vel és a Russell-al, küldtem nekik egy e-mailt, hogy benne vannak-e, mondták, hogy igen, és akkor innétől kezdve, pont egyébként ez eszembe jutott egy pár héttel ezelőtt, hogy mennyire fontos, hogy a közeg. Tehát, hogy nekem ez, hogy Attilával beszélgettünk, hogy csináljunk egy lemezt a Russell Ferrantival, meg a Jimmy Haslipvel. Tehát, hogy ez nekem annyira, jó, mert fölhívom, vagy küldök egy e-mailt, és akkor megcsináljuk. Hol? Los Angeles. Vegyük fel Los Angelesbe. Nem Székesfehérváron vagy. Tehát, hogy ha az ember nincs benne egy ilyen közegbe, akkor ez olyan távolinak tűnik, ez egy olyan elérhetetlen dolog, csak úgy eszembe jutott, hogy most, ugye, hogy tanítok, tehát van egy, nem akarok nagyon mélyen belemenni, van egy ilyen coaching program, úgy hívom, mert fele dobolás, fele meg ilyen az ember fejével.
Lehet, hogy ez fontosabb időnként, nem?
Igen. Hogy vannak olyan tanítványaim, azért mondom, hogy coaching program, mert nem gyerekeket tanítanak, hanem
már
profi,
olyanokat, akik
igen,
dobolnak.
Akik turnéznak. Igen. Az egyik tanítványom most ugyanúgy az egyik zenekar a Metropol Orchestrával egy Grammy-re lett jelölve, tehát komoly dolgosok, hogy viszont mondjuk Portugáliától kezdve, Japán, tehát mindenhol élnek, és ha nincsenek benne ebbe a közegben, amikor elkezdek velük beszélgetni, akkor őnekik ez, hogy nem tudom kivel játszani, ilyen nagyon, nagyon távoli dolognak tűnik, és most esett le egy pár héttel ezelőtt, hogy igen, hogyha nem vagy ebbe a közegben, akkor ez egy olyan elérhetetlen dolog, mert hát hogyan fogok valakivel játszani? Helyesebben ma már azért valamivel könnyebb, mert internet, meg megkeresem a menedzsment, meg stb. Csak hogy én az összes zenészt, akit elhívtam a saját lemezeimre, vagy akiket összekapcsoltam másokkal, ők mind nekem barátaim. És egy egész más a mai napig, például múlt héten játszottam a saját zenekarommal, volt itt Újvidéken, játszottunk egy fesztiválon, nem kérdezi meg senki, hogy mennyit fognak kapni. Mert ők a barátaim is elhív, és akkor a végén mondom, hogy ennyi, tehát nyilván nem fogok nekik 100 eurót adni, vagy nem erről van szó, de hogy a legtöbb turnéban, akiket elhívok, akkor ők nem úgy jönnek, hogy na, mennyi pénz lesz, hanem a végén odaadom, ami marad. Igen. És aztán jönnek a következő turnéra is, tehát nem arról van szó, hogy hú, akkor most a következőre már nem, mert nem annyi, hanem ezek a koncertek is így voltak a Russell-ékkal is, tehát hogy ezek
a közös muzsikálás.
Igen, közös muzsikálás, és ők a barátom, és akkor végén nyilván...
Egyébként az lenyűgöző, olyan sokat tanultam tőled ez alatt, az egy óra alatt, mióta beszélgetünk. Tényleg? Tehát, hogy azt hiszem, ez nagyon fontos, amit az előbb itt elmondtál, hogy az ember valahogy hol veszítjük el az, hogy mennyire természetes, most mondok egy példát, hogy mennyire természetes volt nekem is 10 évesen arra gondolni, hogy én ott fogok állni, és átveszem a Grammy-t, vagy az Oscar-t, és ezt, vagy az Emmy-t, mert ez egy teljesen, azt gondoltam, hogy ez ki, ha nem én benném át. Hogy hol veszítjük el ezt a...
Elmondom.
Igen.
Tudom a választ.
Tessék.
Képzeld el, én nagyon, ugyanúgy a kutatás, nagyon szeretek az emberi agy, meg a mindenféle kutatásokat így csinálni, meg nézek dokumentumfilmeket, meg mint tudom, Azt mondják az okosok, nem én mondom, én csak másolom, hogy körülbelül 12 éves korunkig ez a belső világba élünk. Ugye, amikor mondjuk 5 évesen te azt mondod, hogy én egy doktornéni vagyok, vagy egy rendőrbácsi vagyok, akkor te azt konkrétan úgy gondolsz, amikor megbilincseled az apukádat, vagy amikor az anyukádat megvizsgálod, akkor te anya beteg vagy, és te ezt úgy konkrétan elhiszed, hogy te egy doktornéni, doktorbácsi vagy, vagy teljesen mindegy. És az történik, azt mondják, hogy olyan 12 éves kortól jön az, amikor elkezdünk a körülöttünk levő, a külső világba élni. A visszajelzések alapján, amikor az emberek azt mondják, hogy hát ez lehetetlen.
Igen, és elhisszük.
És elkezdjük ezt elhinni. És amikor ezt elkezdjük elhinni, akkor ez a belső világ, ez elkezd így elsorvadni. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt soha az ember ne felejts el, hogy mondják rólad, hogy te őrült vagy, azért értél el olyan dolgokat. Rám is rámondtak, hogy hát ezt nem lehet, vagy tudod.
Tehát, értem.
Nem baj. Én akkor is szeretnék ebbe az őrült, vagy elképzelt lunatikus belső világba
élni.
Igen,
tudod, van az a mondás egyébként, hogy tudtad megcsinálni, mert nekem nem mondta senki, hogy nem lehet.
Így igaz. Igen, így igaz. Hogy ha az ember ezt a belső világot tudja éltetni, és én ezen konkrétan dolgozom naponta. Tehát én például minden nap, amikor tudok, elmegyek reggel egy ilyen 45 perces, egy órás gyaloglásra, amit egy ilyen gyors gyaloglás, nem igazán futás vagy kucogás, de inkább egy ilyen gyors gyaloglás, mint 3-4-5 kilométer.
Hát az a legegészségesebb egyébként.
Igen, ezt mondják, meg a térdem miatt.
Mindennek, igen, nem... ízületeknek.
Meg igen. És akkor ez alatt, az idő alatt én ugyanúgy elképzelem, hogy hol fogok játszani, vannak különböző dolgok, amit mondok magamnak, például, hogy jól érzem magam, boldog vagyok. Na, mit azt mondják az emberek, hogy hülyeség? Nem baj. Lehet, hogy azt hiszi az ember, hogy hülyeség, de mondjuk egy nagyon alap példát, belenézel a tükörbe, és elkezdesz így mosolyogni, egy ilyen hülye pofát vágsz, és 5 perc múlva mosolyogni fog, röhögni fogsz.
Persze, igen.
Tehát ez ragályos, és vannak különböző kutatások, hogy például, amikor valaki stresszel, ez a hormon különböző, ugye ilyen szagokat meg mitén kiad, és ezt más emberek leveszik, és ők is stresszelni fognak. Tehát ha nem is mondasz semmit, átveszik az emberek ugyanúgy, hogyha ha boldog vagy, ha jól érzed magad, tehát ezt érzik az emberek, és tehát van kémiai...
Egyébként dolog. Ezt jól gondolom, hogy az amerikaiak nagyon, hogy sokkal jobban tudják, mint mi. Nagy általánosságban is.
Igen, mert itt az van szerintem, hogy még mindig a régi időszakból, hogyha te mondod, hogy fú, én jól érzem magam, meg jó az életem, akkor az emberek...
Gyanús.
Akkor mit csinálsz?
Mit csinálsz? Igen.
Igen, meg akkor nem szeretnek téged.
Igen, meg nem szeretnek.
Igen, akkor...
Meg nem dicsérjük egymást például. Nem. Sőt, ha valaki dicsér, akkor még zavarba is tudsz jönni, hogy nem azt mondod, tényleg, köszönöm szépen, hanem, hogy nekem meg kellett ezt például... Nem, én meg kell tanulnom. Nekem például az anyám volt, aki nagyon erősen arra tolt, hogy tanuljak meg például megköszönni egy tapsot.
Igen.
Ez, hogy kimentem, és akkor mindig ilyen félig-meddig megköltem, és mentem vissza, és nem tudom, és azt mondta, hogy Erika, tessék szes lenni, megtanulni, megköszönni, hogy nekem még ez is feladat volt. És azt látom, hogy például volt szerencsém nekem is mondjuk amerikaiakkal együtt muzsikálni, és ha csak egy jó hangod volt, de tényleg nem több, akkor azt az egyet dicsérte meg.
Igen.
És arra az egyre mondta azt, hogy az csodálatos volt.
Igen. Teljesen én is így gondolom, és ezt nem csak így gondolom, hogy de ez így is van, hogy amire fókuszálunk, azt fogjuk látni, és tényleg itt nagyon sok helyen az van, hogy az emberek elkezdik azt mondani, hogy hú, nekem milyen rossz, ne is mondd nekem meg, még rosszabb.
Még rosszabb, igen.
De hogy az ember azt mondja, hogy biztos veled is előfordult, hogy vettél egy kabátot, és akkor senkinek nem volt ilyen kabátja, és akkor egyszer csak egy hét múlva elkezdted látni, hogy valakinek is, ott is. Tehát, hogy abban a pillanatban, amikor elkezdünk valamire fókuszálni, azokat a dolgokat fogjuk meglátni. És ugyanúgy, ahogy mondtad, hogy az amerikaiak, hogy egy jó hangod volt, tehát, hogy én is mindig, amikor zenélek, mindig arra fókuszálok, hogy mi az, ami jó, vagy jól szól, és az marad meg. Igen, mert
és mész tovább.
Gyakorlatilag az életben ugyanannyi jó, meg ugyanannyi rossz dolog történik. Attól függően, hogy mire fókuszálsz, abból fogsz többet látni. Tehát...
Eddig háromszor tüntetett ki az International Association for Jazz Education a jazz oktatásban elért kimagasló érdemeidért.
Igen.
2002-ben, 2006-ban és 2008-ban.
Azért csak háromszor kaptam meg, mert igen? utána ez feloszlott, az IAJ, ezt úgy hívják. Uh-huh. Igen, úgyhogy többször már nem tudták nekem odaadni, de sokszor felléptem ott, és a Berklin keresztül is, meg aztán utána zenekarokkal többször játszottam, és ez egy ilyen szép eredmény, hogy elismerik azt, hogy te oktatsz, tanítasz, zenélsz, stb.
És ennek a folyománya tulajdonképpen egyébként a Drum School, ami egy alkalmazás, egy app, hogy egy picit a tanítást ott oda vitted át?
A tanítás már itthon elkezdődött. A főiskolán ugye kellett csinálni ilyen gyakorló tanítást, és aztán mindig jöttek emberek, hogy na, mutassam meg ezt, mutassam meg azt, és akkor 2010 körül volt az, amikor gondoltam, hogy szeretnék egy DVD-t csinálni, egy oktató DVD-t, valamit, hogy ne az legyen, hogy egyesével elmondom embereknek, hogy mit, hogyan kell csinálni, hanem csináljak valamit, amit aztán lehet továbbadni, és a barátom Massimo Biocati azt mondta, hogy hát ne egy DVD-t csinálj, hanem csináljunk neked egy applikációt, és ezt mindig lehet frissíteni, mert a DVD-t egyszer felveszed, akkor az ugyanúgy marad. De ha csinálunk egy applikációt, azt mindig tudod update-elni, ugye frissíteni, és mindig tudsz hozzáadni új dolgokat, és ebbe az irányba megy a világ, ezt mindenhol le tudják tölteni. És így jött az ötlet, Massimo barátom elkezdte az alapokat megcsinálni, én elkezdtem a zenei alapokat megcsinálni, és ő utána megtanított, hogy hogyan kell ezt programozni, úgyhogy én úgy tudom, az applikációt úgy tudom kezelni, vagy hozzáadni dolgokat, hogy ő megtanított, hogy hogyan kell ezt a programozást, de ő az agya egyébként az egésznek, én meg a zenei részének vagyok a kitalálója, és hát gyakorlatilag igen, ez elindult először, azt hiszem, hogy $3-4 volt, aztán csináltunk egy olyan verziót, ahol nem kellett fizetni, és hogyha valaki akarta, akkor upgrade-elhet, vagy mit tudom, stb. És hát egyébként, ha már itt tartunk, tényleg ez a világon mindenhol több mint 50 országban letöltötték, és nagyon-nagyon sokan, több mint 100 ezer ember. Tehát mondom, tehát ebben benne van az ingyenes letöltés is, tehát minden, tehát csak hogy mondom, hogy azért ezzel nagyon sok emberhez így el tudtam jutni.
Őrületes vagy, azt tudod? Egyébként néha úgy meg vagy magaddal azért elégedve, vagy mindig néha, visz tovább a dolog, hogy még néha?
Igen, mert ez úgy van, mint a hegymászás. Amikor, na, most már csak addig kell eljutnom, és amikor elérsz oda, akkor...
Akkor látod, hogy hova kell még.
Igen, és nagyon nehéz.
És
nagyon
mi a következő nehéz. Step?
A következő lépés az az Unstandard Triómnak a második verziója, ami meg fog jelenni. Az első verzió ugye szaxofon, dob és bőgő. Azért unstandard, mert ez egy standard felállás a jazzben, bőgő, dob, szaxofon. Ugyanakkor a számok, amiket írtam, és az arrangemanok jazz standardek, de egy kicsit más. Tehát nem igazán standard dolog. Ugye ez meg fog jelenni jövőre. Turnék lesznek ezzel kapcsolatban. Ezen kívül vannak lemezek, például a Randy Breckerrel vettünk fel egy lemezt, a Benjamin Koppelnek a lemeze, ami meg fog jelenni, lemezbemutató koncertek lesznek, Emilio Szójával lesznek koncertek, Albert Villa, egy nagyon jó gitáros, spanyol gitáros, ővele lesznek turnék, de emellett tényleg a saját zenekaromra fókuszálok, úgyhogy az. Meg hát a tanítás, tehát én online tanítok, amit mondtam, hogy van ez a coaching program, és ez tényleg nagyon kielégít, hogy úgy mondjam.
Hát meglepne, ha azt mondanád, hogy nem. A végére egy bejátszót tartogattam még, 2020-as a felvétel, László Attila, It's Already Dead, és Waterloo, Waterloo. Hallgassunk most ebbe bele.
hogy a koncepcióról fogsz kérdezni. Gyakorlatilag a lábszínen,
igen,
ott megy a, mennek a negyedek, látod?
Igen.
Meghallod is.
Hopp!
És ott és ledölt.
Erre emlékeztél
az oldalt, nem. Ez az oldaltam. Megadta magát.
Megadta magát.
Ajjajjaj. Ez szuper. Nagyon jó volt. Erre
kicsit elragadtattad magad. Látod? Ezzel őrületes rockdobossá váltál, és igen, szétverted a dobodat.
Viszont az engem mindig az izgatott, hogy hogy lehet akár egy festményen is, ugye mondjuk egy Dalit megnézve, vagy egy Picasso-t, bármi, hogy lehet azt megcsinálni a zenébe, vagy a dobon, mondjuk egy dobszólóba, hogy meglegyen az a kocka, vagy a háromszög, vagy bármi, de azon legyen egy ilyen absztrakt dolog. És mai napig is azon dolgozom, minden mellett, hogy építem fel a szólót, meg hogy csinálom a dolgokat, hogy tudom azt, és Bruce Lee egyébként az egyik kedvencem.
Na, hogy jön ide Bruce Lee?
A Bruce Lee úgy jön ide, hogy a Bruce Lee, ugye ő is megtanulta először, hogy mik azok a mozdulatok, és nagyon precízen ezt megtanulta. Majd ezen tovább lépett, és kialakított valamit, ami egy ilyen teljesen egy ilyen folyékony dolog lett. Tehát, hogy az ő stílusa az nem a karate, például az egy nagyon merev és ilyen, nagyon szép egyébként, de tanultam karatézni is gyerekkoromban, meg utána meg kungfuztam. Tehát, hogy a karate ez egy ilyen nagyon merev formára épül, a kungfu meg pont arra, hogy megvannak ezek az érkezési pontok, de hogy érkezel, bam!
Aha.
Tudod, ez egy ilyen nagyon, mint a víz gyakorlatilag, egy ilyen nagyon folyékony dolog, tehát nem megfogható. És a dobolásban nekem ez ugyanez, vagy, tehát lehet ez mondjuk lehet egy kung fu, vagy lehet ez egy festmény, hogy igen, megvannak a váz, ugye megvan az a váz, amire ez épül. Nagyon, nagyon ki akartam mondani, hogy ez a váz, ez egy ilyen nagyon, nagyon konkrét. De hogy amit erre felépítesz, ez úgy tűnik, hogy ez egy ilyen teljesen
könnyed, valami.
Könnyed uh-huh. dolog. És hogy a dobolásban hogy tudom azt elérni, hogy mondjuk itt például a különböző mondjuk ötös felosztás, hetes, vagy bármilyen mondjuk triolából quintopletre, hogy tudsz úgy átmenni, hogy ez most ne az legyen, hogy tát, hanem az
természetes.
De ennek van egy ilyen nagyon konkrét alapja. Viszont, és itt igen, ebbe a szólóba is például az, hogy itt különböző dolgokból megyek ide-oda, néha olyan, mint a lelassulnék, mint a felgyorsulnék, néha fele tempó, de gyakorlatilag az ugyanúgy megvannak azok a negyedek, és akkor én arra felépítek egy ilyen dali típus dolgot, ahol lefolyik az óra például. Az idő.
Hát, hogy az időről, most szóba hoztad, letelt az időnk, igen, de nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy tényleg időt szakítottál ránk, mert a manapság szerintem ez a legnagyobb kincsük mindannyiunknak.
Köszönöm.
Úgyhogy hova mész innen?
Innét visszamegyünk Lengyelországba.
Lengyelországba?
Igen, ott lesz még 2 nap lemezfelvétel, és aztán család.
Hát, köszönjük szépen még egyszer, és remélem, hogy a 2024-es éved is ilyen zajos sikerekkel lesz.
Köszönöm szépen, és én is köszönöm nektek, hogy itt lehettem, meg hát nyilván a hallgatóknak, meg a nézőknek, akik majd a videót nézik, hogy ezt meghallgatták, megnézték.
Köszönjük szépen, ez volt a Biba Podcast, és Németh Ferenc volt a vendégem, Nára Jerika voltam, köszönjük. 2 hét múlva természetesen újra találkozunk.